A mi segítségünk az Úrnak nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicséret, dicsőség és hálaadás mostantól fogva mindörökké. Amen, imádkozzunk. Úrunk, valóban azt kérjük, hogy legyen most hála a szívünkben mindazért, amit eddig kaptunk ezen a mai napon, és hiszük, hogy még mindig van meglepetésed számunkra. Tégy most minket nyitottá, készé, igéd, drága szent tested és véred befogadására. Amen. Kedves testvérek, ott szeretném folytatni, ahol Péter püspök testvérem befejezte a délelőtti igehirdetést, hogy emeljük föl a tekintetünket, és ezt most nem szimbolikusan, spirituálisan értem, hanem a szó legszorosabb értelmében. Itt ülünk 10 óra óta egy gyönyörű oltárképpel szemben, amely most meg fog szólalni, hiszen a záró igehirdetés alapigéje nem csak hallható ezen az evangelizáción, de látható is. És valami fantasztikus egybeesés az, hogy Laszkri János testvérem néhány perc ezelőtt arról beszélt, hogy az Isten dicsősége és a mi gyalázatunk az sokszor együtt van. Akik esetleg nem ismerik annyira ennek a képnek a történetét, azoknak mondom, mielőtt aztán hallgatnánk és látnánk együtt Isten igéjét. Raffaello itáliai művésznek egy fantasztikus víziója ez a kép. Két bibliai történetet komponált egybe. A megdicsőülés hegyén látjuk Jézust a kép felső felében, és a kép alsó fele pedig azt ábrázolja, ami a völgyben történik, mondhatom így is, a megdicsőülés hegye és a megszégyenülés völgye, hogy miért, az mindjárt kiderül, úgyhogy így kérem, hogy most helyünkről fölkelve emelkedjünk föl, emeljük föl szívünket, lelkünket és tekintetünket is egyrészt a képre, másrészt figyeljünk arra, ami a kijelölt alapigénkben Márk evangéliumán a 9. fejezetéből a 14. verstől így hangzik. Amikor Jézus a 3 kiválasztott tanítvánnyal leindult a megdicsőülés hegyéről, amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokaság felbojdult és eléje futott, hogy köszöntse őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, mit vitatkoztok velük? A sokaságból így felelt nekik valaki, Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és ahol hatalmába keríti, földhöz vágja őt, habzik a szája, és megmerevedik. Szóltam a tanítványaidnak, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém. Oda vitték hozzá, és amikor meglátta Jézust, a lélek azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az a földre esve fetrengett, és habzott a szája. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mióta gyötri ez a betegség, ő pedig azt válaszolta, gyermekkora óta. Gyakran vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk. Jézus pedig ezt mondta neki, ha tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. A fiú apja azonnal fölkiáltott, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor látta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolta a tisztátalan lélekre, ezt mondva neki, te némai süket lélek, én parancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Az pedig fölkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. Gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, meghalt. Jézus azonban kezét megragadva felemelte, és azt felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, a tanítványai megkérdezték tőle maguk között. Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Eddig Krisztus Urunk szava hozzánk, foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, egyre többször jövök rá arra egy öregedő fejjel, hogy egy-egy kiválasztott, kimetszett alapigének sokszor az első szava az a slusszkulcs. Ha azt elfordítjuk, akkor valahogy sok minden beindul. Itt is nagyon érdekes, hogy ezzel a kötőszóval indult a kijelölt történet. Amikor a tanítványok közelébe érkeznek, azok, akik ugye a hegyről jönnek le, ez az amikor, ez azért teszi izgalmassá nagyon ezt a kiválasztott alapigét, mert itt úgy érzem, hogy mindannyian egyszer csak rájövünk arra, hogy hát itt nem egyszerűen nekünk szól az iga, hanem rólunk szól. Hát egy kicsit úgy vagyunk egy ilyen evangelizációs napnak a vége felé, hogy hát jövünk le a hegyről. Hogy hát nagyon jó volt, jó értelemben földdob minket egy ilyen találkozó, hogy közel ezren együtt vagyunk, hogy kis és nagy csoportban átéljük azt, hogy Isten igéje táplál és erősít minket, de hát azért most tudjuk, és sajnos többen már meg is mozdultak, hogy menni kell hazafelé. Igen, mi is jövünk le, ha nem is a megdicsőülés hegyéről, de egy olyan nap vége felé tartunk, ahol mi is átéreztük Istennek a közelségét, hogy jó az ő igéjének, az ő jelenlétének a világosságába, az ő fényébe megfürödni. De hát le kell jönni. Vár minket is sok minden otthon. Vár minket is a hegy élmény után a völgy, hogy így mondjam, völgy menetben vagyunk már ilyenkor. Persze most nem arra gondolok, hogy ami otthon vár minket, az a megszégyenülés völgye, mert ennél remélem jobb a helyzet. De azért mégis, ha a képre nézünk és a történetre figyelünk, akkor azért megkockáztatom, van valami ebből a kicsit kontrasztos fogalmazásból, hogy ott fönn a táborhegy csúcsán, ott fény és ragyogás, Mózes, Illés és Jézus a mennyei fényben, és a három kiválasztott tanítvány ott a lábuknál. Lent viszont egy kavargó tömeget látunk, nem tudom messziről ez mennyire látható, de hamarosan majd elindulhatunk nem csak az urvacsorai oltár felé, de a megdicsőülés hegye és a megszégyenülés völgye felé, és akkor talán még jobban fogjuk látni, hogy a kép alja meglehetősen kaotikus. Amíg a teteje az ragyogó, és sokan csak odáig szokták a tekintetüket emelni, hogy mi van ott fönn, többen mondták már, ja, hát ez a mennybe menetel, ja, hát ez a föltámadás, nem? Ez a megdicsőülés története, ahol nem kontrasztként, hanem folytatásként ott van mindaz, ami a völgyben történik. És a völgyben, túlzás nélkül mondhatom, sok tekintetben azt látjuk, hogy megszégyenülnek az emberek, megszégyenülnek a tanítványok, mert nem tudnak segíteni. Megszégyenülnek az okoskodó írás tudók, ott a szemből nézve a balsalokban van egy ember, aki egy könyvbe kapaszkodik, és talán azt szeretné megmagyarázni, hogy ő tud mindent, hisz ő írás tudó, de hát ők sem tudnak segíteni. Ott van egy szerencsétlen édesapa, ha szembe vagyunk ott jobbra, aki a gyermekét fogja, és ő is tulajdonképpen sok tekintetben csődöt val és megszégyenül. Mit csinálnak a tanítványok és az írástudók? Ez is annyira jellemző, egy csöbben a tenger. Hát vitatkoznak egymással. Hát mit csinálunk mi keresztények, amikor nem tudunk segíteni egymással? Hát elkezdünk vitatkozni. Hogy kinek van inkább igaza, mint a másiknak. Hát bocsánat, az egyház történet részben erről szól, hogy melyik az igazabb egyház. És csodálatos hitvitákat tudunk folytatni. És most félreértés ne essék, nem a teológia tudománya ellen vagyok. Igen, szükség van, hogy megvitassuk, hogy jól értjük-e vajon Isten igéjét. Csak az a bozzasztó, amikor ahelyett, hogy Krisztushoz fordulnánk, és tőle kérnénk erőt, és próbálnánk konkrét helyzetekben valamit csinálni, akkor elkezdünk okoskodni, vitatkozni. Mert mindig több az érvünk, mint a gyógyító szeretetünk. Hányszor van, hogy emberek segítséget kérnek tőlünk, és mi adunk néhány kegyes frázist, hogy no, semmi baj, majd az Úr, majd valaki, majd egyszer, meg hát csak tűrjed, meg csak szenvedj nyugodtan. Igen, a tanítványok is egyfajta pótcselekvésként vitába szállnak az írástudókkal és az írástudók a tanítványokkal. És Jézus csak ennyit kérdez, és ez egy nagyon-nagyon kemény kérdés. Többféleképpen lehet fordítani a rövid görög szócskát, Mit vitatkoztok? Miért vitatkoztok? Miről vitatkoztok? És arra fontos, hogy kinek van igaza? Hát itt egy gyermek vergődik, egy epileptikus, egy megszállott, egy szerencsétlen gyermek élet és halál között, és akkor ti vitatkoztok? De hát nem csak a tanítványok mondanak csődöt, nem csak az írástudók, hanem a szegény édesapa is egy nagyon furcsa helyzetbe kerül. Nem tudom, mennyire figyeltünk föl, de nagyon precízen leírja Márk, amit az édesapa mond. Mester, elhoztam hozzád a fiamat. Hát csak Jézust éppen nem találták ott a közelben, és nem azt mondták, hogy várjuk meg Jézust, nem azt mondták, hogy akkor imádkozzunk, kiáltsunk, menjünk utána, menjünk föl a hegyre, vagy próbáljuk őt lehívni, hanem hát akkor szóltam a tanítványainak, hogy üzzék ide, nem tudták. Hát ugye, enyhén szólva, groteszk helyzet, most bocsánat a profán párhuzamére, képzeljük el, hogyha egy sürgős műtétre van szükségünk, és bemegyünk a sebészetre, és közlik, hogy a professzor úr éppen nincsen benne, és akkor erre azt mondanánk, na semmi baj, hát itt van a beteg mozgató, vagy itt van a portás, vagy itt van a műtős segéd, hát majd biztos ő is tudja, hogy hol a szike, és majd megoperálja. Hát ugye nem mindegy, hogy a professzor műt megoperál, vagy az, aki esetleg csak lesi a mozdulatait jó esetben. Nem véletlen, hogy Jézus mindezt látva kifakad, mert hát ő nem csak valóságos Isten, valóságos ember, ki nagyon őszintén kifakad és föltör belőle egy olyan kérdés, aminek a megválaszolása sokkal könnyebb és egyszerűbb, mint talán gondolnánk. Meddig szenvedlek még titeket? Így is lehet fordítani. Meddig hordozlak még titeket? És hát mi tudjuk a választ, hisz mi nem csak a megdicsülés hegyét ismerjük, de azt is, ahova tovább vezet Jézus útja innen a Golgotát. Igen, egész a golgotai keresztig, sőt, még azon túl is elhordoz minket valóban egészen az olajfák hegyéig, a mennybe menetel pillanatáig, ahol aztán ránk bízza az evangélium továbbadását és az ő gyógyító szeretetének a továbbadását. De még valamit vegyünk észre, amiben a kép is talán segít nekünk. Ezen a képen nem egyetlen egy beteget látunk, nem egyetlen egy süket némát, epileptikus, gyógyulásra váró embert látunk, ezt a szerencsétlen, szinte görcsben everett kezű fiatal gyereket, hanem körülötte mindenkinek van a mozdulatában valami furcsa, kificamodott, valami keserves vergődés, mindenki valamerre mutogat ezen a képen, szinte görcsbe merevedett kezeket látunk, egymásra mutató, vádaskodó kezeket, zaklatott tanítványokat, hadonászó írástudókat. Egy valamit nem látok a képen, és valószínű nem a szememmel van baj, azért nem látom, mert nincs a képen, és nincs a történetben. Imádkozó kezet nem látok. Imára emelt kezet nem látok. Igazán és egyértelműen Jézus felé mutató kezet keresünk. Igazán Jézusba kapaszkodó kezet keresünk. Persze mondhatnánk, és lehet, hogy igazunk van, de hát ott van a folytatásban az édesapa, akiből fölszakad a legcsodálatosabb és tömörebb hitvallások egyike, amit az evangélisták ránk hagytak. Hiszek! Segíts az én hitetlenségemen! De hát azért vegyük észre, ha figyelmes ige olvasók, hallgatók és ige nézők vagyunk, ugye Márk nagyon világosan leírja a sorrendet. Mikor szakadt föl ennek az édesapának az ajkáról és a szívéből ez a csodálatos kiáltás, hogy hiszek, segíts az én hitetlenségemen. Amikor előtte Jézus azt mondja, minden lehetséges annak, aki hisz. Ennek a bátorító Jézusi mondatnak a visszhangja, gyümölcse, úgy tetszik, válasz Jézus szavára az, hogy az édesapa hinni kezd, hogy így mondjam. Mert a mi hitünk sohasem a mi termékünk, hogy én hát akarok hinni, hát akkor majd valahogy kiizzadom magamból a hitet. A hit mindig Isten ajándéka, az ő igéjének, az ő szent lelkének a munkája bennünk. Ez az édesapa csak azért tudja kimondani, amit kimond, mert előtte Jézus megszólítja őt, és őt szíven találja ez a mondat, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. A hitet az élő ige teremti itt és most bennünk is. És ennek az a következménye, hogy erről a hitről nem lehet hallgatni. Milyen sokat mond az, hogy így fogalmaz az evangélista, fölkiált az édesapa. Fölkiált, hogy mindenki hallja meg, hogy itt megszületett, ha úgy tetszik, egy új ember, ahogy ha itt már annyit hallottunk a születés csodájáról, hát az első jele, hogy egy élet születik a földre, hogy az a gyermek fölsír, fölkiált, és ez az élet jele, ha egy kisgyermek némán születik meg, akkor pánikban van az egész szülőszoba, itt valami nem stimmel. Hát miért nem lélegzik, hát miért nem kiabál? Igen, a hitről nem lehet némán tanúskodni, mert akkor mi is beletartozunk a gyógyulásra szoruló, süket néma betegek közé. Igen, fölkiált, és milyen fantasztikusan tömören benne van a kereszténység egyik legmélyebb titkában, az egyetlen egy evangéliumi mondatban. Egy lélegzettel megvallja a hitét, hiszek, és a hitetlenségét. Ha úgy tetszik, a bűnét, az életének a céltévesztését, hisz ez a bűnszónak egyik legmélyebb értelme, hogy nem vagyok kapcsolatban az Istennel, eltévesztettem az életem célját, kisiklott az életem, és ez a kettő nagyon sokszor így együtt igaz. Hitem, mint a változó hold, énekeljük egy szép énekünkbe. Igen, ez az ember is őszintén vala hitéről és a kétségeiről, mert minket nem csak a hitünk köt össze itt most ebben a templomban, hanem sokszor a kétségeink és a hitetlenségünk is. És ezt megvallani, ez egy csodálatos lehetőség Isten színe előtt. Azt kérni, amit Bodrog Miklós egyik énekének záró sorában olyan gyönyörűen énekelhetünk, gyógyítsd konok pogányságunk, hiszen mindannyian pogánynak, hitetlennek születünk. És nem csak az az igaz, hogy ez a nép ezer éve szeretne keresztény lenni, és többé-kevésbé az is, hogy a felszínen csak, vagy a mélyben is valamennyire, ezt mindenki maga döntse el, de hogy a pogányságunk is ezer éve újra termelődik velünk együtt, és minden nemzedéknek meg kell küzdeni a hitért, azt hiszem senki se vitathatja. Mindannyian Jézus gyógyító szavára, érintésére szorulunk, aki ezt a süket némát és rajta keresztül mindannyiunkat, akik nem halljuk az ő szavát sokszor, és nem tudunk róla bizonságot tenni, megérinti, hogy itt is teszi. Szavával kiűzi azt a lelket, amely fogva tartja ezt a nyomorultat, és sokszor minket is. És utána fölemeli, milyen gyönyörű mozdulat. Igen, fölemeli, új életre támasztja föl ezt a gyermeket, és visszaadja az édesapjának. Ezt élhetjük át. A bűnvallás és a hitvallás és a megérintettség csodáját perceken belül, hiszen nem csak a megdicsőülés hegyének a tövében, a megszégyenülés völgyébe, de a megbocsátás völgyében is ülünk most ezekben a percekben, készülve a gyónásra és az úrvacsorára, ahol majd megvallhatjuk, hogy igen, vallom, hogy kárhozatra ítéletre méltó vagyok, hogy bánom a bűneimet, és a végén mondhatom majd, hogy hiszem, hogy Jézus Krisztusért a megtérő bűnös számára van élet, van gyógyulás, van föltámadás. Szavát meghalló és megvalló, gyógyuló, gyógyítónként mehetünk innen tovább, sohasem felejtve azt a nagyon-nagyon fontos titkot, ami nem titok, csak sokszor úgy csinálom, mintha ez nem lenne valóság, hogy az egyház, hogy a gyülekezet nem a szentek múzeuma, nem a tökéletes emberek gyülekezete, hanem a gyógyuló, gyógyulásra váró, gyógyulásban lévő emberek szanatóriuma, kórháza, rendelőintézete, mindegy a kifejezés. Az a lényeg, hogy mi azért vagyunk itt együtt, hogy az ő gyógyító szeretetével találkozzunk, hogy elmondhassuk valóban azt, ami majd elhangzik az úrvacsorai liturgia végén, hogy megtapasztaltuk, megtapasztaljuk a bűnbocsánat örömét, és úgy mehetünk tovább, mert van út. Van út a völgyből, nem vissza a csúcsra feltétlenül, majd egyszer az örök világosságba megérkezhetünk, de van út a völgyben, Krisztussal együtt tovább, de, és ez legyen az utolsó üzenet, amit jó lenne magunkkal vinnénk, még valamit meg kell látni a képen, és talán van, aki már meglátta, hogy ezen a képen teljesen tudatosan a festőművész hagyott ott egy üres helyet középtájon, ott a kereszt fölött, ugye látjuk. Ott még valaki elfér ott a völgyben. Igen, az a te helyed, az az én helyem. Meg kell találni ezt a helyet. És meg kell találni magunkban is azt a helyet, ahova Jézus Krisztus beléphet. Hadd idézem Laszkvi Jánosnak néhány nagyon frappáns tömör sorát ezzel összefüggésben. A teljességhez üresség kell. Hagyni kell az ürességet, hogy betölthesse Isten, aki lassan közeledik, mint a szerelmes, rákészül, kivár. Aki ott volt a múzeum pincéjében, hallhatta Ipszés István testvérünktől azt a régi nagy bölcsességet, hogy egy Isten alakú űr van bennünk, és csak Isten tudja betölteni azt, ami hiányzik belőlünk, igen. A teljességhez üresség kell. Hagyni kell az ürességet, hogy betölthesse Isten, aki lassan közeledik, mint a szerelmes, rákészül, kivár. Hadd mondjam még személyesebben, rád készül, rád vár, hozzád jön le most a megdicsőülés hegyéről, a megszégyenülés, de ugyanakkor a megbocsátás, a gyógyulás völgyébe. Majd énekeljük hamarosan a liturgiában, itt az Isten köztünk, de nem csak köztünk, hanem értünk, sőt bennünk is kész lakozást venni, ha lerakjuk bűneinket, és őt engedjük a szívünk közepébe, hogy elmenve majd, ahogy halljuk a missziói parancsot az úrvacsa liturgia végén, mi is építsük a közösséget az emberek között megbocsátással, áldozatos szeretettel, áldást hozva, mert ott legfölül azért van két kéz, amiről még nem szóltam. Krisztus áldásra emelt keze. Igen, így mehetünk majd innen tovább. Emeljük föl szívünket, lelkünket egész addig, hogy az ő áldását nem csak, hogy meglássuk, de be is fogadjuk, és tovább is tudjuk adni. így legyen. Amen.